Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 69. részéből, a 69. rész második versétől, a 18. versig terjedő igeszakaszból. Szabadíts meg engem, ó Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok. Feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom. Szemeim elbágyadtak, várván Istenemet. Többen vannak fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem, hatalmasok a vesztemre törők, akik ellenségeim alap nélkül. Amit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem. Ó Isten, Te tudod az én balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak Te előtted. Ne szégyenüljenek meg miattam, akik Te benned remélnek, Uram, seregeknek Ura! Ne pironkodjanak miattam, akik téged keresnek, ó Izraelnek Istene! Mert te éretted viselek gyalázatot, és borítja pironság az én arcomat. Atyám fiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevényé. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rám. Ha sírok és böjtöléssel gyötröm lelkemet, az is gyalázatomra válik. Ha gyászruhába öltözöm, akkor példabeszédül vagyok nékik. A kapuban ülők rólam szólnak, és a borozók rólam énekelnek. Én pedig néked könyörgök, ó Uram, jó kedvednek idején, ó Isten, a te kegyelmed sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel. Ments ki engem az iszabból, hogy el ne süllyedjek, hadd szabaduljak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből. Hogy el ne borítson a vizek árja, és el ne nyeljen az örvény, és a veremnek szája be ne záruljon felettem. Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed. A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám. És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól, mert szorongattatom, siess, hallgass meg engem. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, dicsőítünk téged a te kegyelmedért, a te szeretetedért. Áldunk és magasztalunk azért, mert most is összegyűjtöttél bennünket erre a szent helyre. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is olyan sokszor és sokféleképpen tapasztalhattuk meg a te gondoskodásodat. Köszönjük, hogy velünk voltál, utainkon megőriztél bennünket. Köszönjük, hogy kiragadtál most bennünket erre az órára, a hétköznapok sűrűjéből, munkájából, tanulásából, feladataiból. Azért hívtál ide bennünket, hogy a szívünkre beszélj. Add, hogy valóban tudjuk magunk mögött hagyni az elmúlt hétnek minden búját, baját. Add, hogy tudjunk valóban rád figyelni. Te ismersz bennünket igazán, mennyei atyánk. Te tudod, te látod, hogy milyen szívvel jöttünk most ide. Lehet, hogy vannak köztünk olyanok, akik nagy lelki mélységből jöttek, akiknek a szívét valóban beborítják a problémáknak, a gondoknak a habjai. Lehet, hogy sokan vannak köztünk olyanok, akik valamilyen bűnben vannak, és a bűnnek mélységéből menekülnek hozzád. Te látod a mi szükségeinket, te látod a mi betegségeinket, te látod azokat a próbákat és kísértéseket, amik között vagyunk. Ezeknek a mélységéből, a Zsoltáros szavával mi is kiáltunk, hogy szabadíts meg bennünket, emelj ki bennünket, és állíts kősziklára bennünket. Add, hogy Jézus Krisztusban megszilárdulva, rá alapozva, benne bízva, tudjunk növekedni a hitben. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy itt közöttünk. szólj hozzánk a Te igéden keresztül, adj nekünk vezetést, bíztatást, bátorítást, add, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a Te igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét úgy, ahogy írva található Márk evangéliumának 6. fejezetében a 45. verssel kezdődően. Így szól Isten igéje. Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bétsajda felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a 4. éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szer fölött csodálkoztak magukban. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, az elmúlt héten az ige hirdetés központi gondolata a Bibliában megjelenő tüzek voltak, és tudjuk jól, hogy a közösség számára, ahogy a múlt héten is erre emlékeztünk többféleképpen, a tűz nem csak mint pozitív, hanem gyakran, illetve egy bizonyos időben, 12 esztendeje negatív szimbólumként is megjelent, pusztító erőként jelent meg. Azonban az ember nem csak a pusztító tűztől fél, hanem van egy másik őselem, a víz is, amely gyakran jelenik meg úgy, mint ami mindent lerombol. Emlékezzünk arra, hogy az első nagy világválságot Isten pontosan az özönvízzel oldotta meg, volt kénytelen megoldani. A vízzel, amely első érintésre, első tapasztalatra egy nagyon ártalmatlan dolog. Sőt, tudjuk jól, hogy a mi életünknek szüksége van a vízre, erre a szintelen szaktalan, nagyon lágy anyagra. Mégis ez az anyag több száz méter mély völgyeket vág, mégis rettenetes, amikor az ember és az ember által létrehozott világra fenyegető veszélyként jelenik meg. Gondoljunk az árvizekre, a szökőárakra, vagy éppen a folyamatosan emelkedő tengerszintre. Az ember fél a víz romboló erejétől. Fél attól a közegtől, amelyben csupán egy-két percig tud létezni. Izrael számára két ősellenség volt, két természeti ellenség. Az egyik a nyugati, tőlük nyugatra fekvő tenger, az ő örvényeivel, a hihetetlen mélységeivel, a másik pedig a tőlük keletre fekvő pusztaság, perzselő, meleg és éjszaka viszont nagyon hideg pusztaság. Ott örvénylik a zsoltárokban, ott örvénylik az izraeli emberek tudatában a víz, mint pusztító erő. És mennyire ott örvénylik a mi életünkbe is, és bennünk is a vízözön pusztító ősképe. A pusztító víz, amely a felolvasott alapigében, az újszövetségi tengeren járás történetében is jelen van. Pusztító víz, amely gyakran belső özönvíz. A tudattalan győzelme a tudatos élet felett. És végül az evangélium, a víz, a pusztító víz, amelyen Jézus tapos, amelyen Jézus uralkodik. Ha a felolvasott igét földrajzilag képzeljük el, akkor azt láthatjuk, hogy a történetben megjelenik a magasság és a mélység. Így van ez fizikailag, de így van lelki szinteken is. A magasság a hegy képében, ahova Jézus visszavonult imádkozni, és a mélység amely ott volt a galileai tenger képében, amely rettentette a tanítványokat, és a lelki mélység, amely birtokba vette az ő életüket. A magasság és a mélység ilyen intenzíven van jelen ebben a történetben. Maga a történet egy csodálatos kenyérszaporítás után játszódik. Bealkonyodott már, Jézus elbocsátja a tömeget, és a tanítványoknak is megparancsolja, sőt, azt írja az evangélium, hogy kényszerítette őket arra, hogy menjenek át a tenger túlsó partjára. Bizonyára nem értették egészen, hogy mi lehet ezzel Jézusnak a szándéka. Bizonyára nem értették, hogy Jézus vajon hogyan fog átkelni a másik oldalra, hiszen neki nincsen hajója. Nem értik, mint oly sok mindent, és erre Márk evangélista különösen felhívja a figyelmet, a tanítványok nem értik Jézusnak a tetteit, szavait. Minden esetre engedelmeskednek neki. Jézus felmegy a hegyre, hogy magányosan imádkozzon. Nagyon beszédes Jézusnak egy cselekedete, amelyet talán hajlamosak vagyunk átugrani, nem odafigyelni rá eléggé. Három szempontból is különös ez az imádság. A hely, az idő és a mód szempontjából. Jézus felmegy egy hegyre, egy olyan helyre, amely kimagaslik a tájból. És fizikai felmenetele kifejezi a lelki magasságokba való vágyakozást. Felment a magasba, hogy találkozzon a menny urával. Felment a magasba, hogy kilépjen a mindennapok síksági életéből, amely gyakran csak a felszínen mozog, a nappalok szintjéből. Ki akar emelkedni, hogy imádkozzon? Ilyen szándékkal épültek templomok ezrei, az évszázadok folyamán, hegyekre, dombokra, magaslatokra. Alkonyattájt mehetett fel, és a tanítványok az éjszaka negyedik részében, azaz a negyedik őrváltáskor, ami mai időszámításunk szerint hajnali 3 órát jelent, hajnali 3-kor pillantották meg őt. Ha kiszámoljuk, akkor Jézus 5-6 órát imádkozott. A harmadik lényeges mozzanata Jézus imájának az egyedüllét. Egyedül a sötétben, csak Isten meg ő. Milyen nehéz belelépni egy ilyen Istennel való közösségbe. Mennyi dolog van, ami elszakít? Mennyi fény, harsány, hang van, ami megtöri a csendet? Azt a csendet, amelyben Istennek az egyszerű, gyakran egyszavas válasza, az imádságra adott válasz meghallható. Nincs semmi fény Jézus imádságában, sötét éjszaka van, feltehetőleg felhős is az ég, hiszen azt olvashatjuk, hogy szélvihar támadt, nincs hang, ami zavarná az imádságot. Így tanulhatjuk meg Jézustól nem csak az imádság tartalmát, hanem ő személyes példájával mutatta meg, hogy hogyan kell imádkozni. Elkülönült helyen, hosszantartó, magányos imádságba merült. És ameddig Jézus imádkozik ott éjszaka, tanítványok hajója a tenger közepére ér, és bizony a tanítványok nem voltak olyan nyugodtak, mint az elmélyülten imádkozó Jézus, ugyanis feltámad a szél, és nagy hullámok ostromolták a kis hajót. Ők is vírasztanak, de teljesen másképpen is, más miatt, ami miatt Jézus teszi. Az ő vilasztásuk a rettegés miatt volt olyan éber. Ilyen rettegő állapotukban közeledik feléjük tengeren járva Jézus. Az emberélet úr a vízen jár. És itt egy nagyon ősi isteni tulajdonságot fedezhetünk fel, hiszen már Jób könyve is ezt mondja az Úrról, aki egymaga feszítette ki az egeket, és a tenger hullámain tapos. A tenger felett van, azaz uralkodik a tengeren. A tanítványok számára abban a pillanatban a nagyon is rettenetes, veszélyt rejtő vízen jár Jézus. Ők, akik a hajó biztonságos belsejében vannak, félnek. És lám megjelenik Jézus, aki a veszélyes habokon lépked és jár. Mennyire kontrasztos, mennyire egymásnak ellentmondó ez a kétféle viselkedés. És a tanítványok nem ismerik meg. bizonyára a sötétség miatt akkori lelki állapotukhoz híven kísértetnek gondolják a közeledő mestert, és igen, megrémülnek. Ez a rettegő tanítvány csapat híven tükrözi azt a belső özönvizet, amely nagyon sok emberben megvan, amely a félelmet, a rettegést okozza a mi életünkbe, amely nagyon sok mindenkire jellemző. Az utolsó mozzanata a történetnek az, hogy Jézus beszáll a hajóba, és még előtte mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ezzel jut nyugvópontra a történet, a vizen járó Jézus ismét a tanítványokkal van, az ő közösségükben, jelenlétével és szavaival nyugalmat ad nekik. Ha végig gondoljuk a történetet, és végig gondoljuk egy kicsit a mi életünket, az, hogy a mi életünk hajóját vajon milyen hullámok fenyegetik, milyen viharok tépázzák, akkor jó tudni azt, hogy Jézus beszállt a tanítványok hajójába. Jó tudni azt, hogy beszáll a mi hajónkba is. Sok életünket fenyegető veszély közül bizonyára tudnánk sorolni, hogy melyik az, amelyik a legfélelmetesebb. Azonban elsőként figyeljünk arra nem kívül megjelenő, de belül támadó, pusztító belső özönvízre, amely az emberek többségében sokkal meghatározóbb, mint a külső vihar, sőt, hatással van arra, hogy hogyan viszonyulunk a gondjainkhoz, külső nehézségeinkhez. A világ népességének robbanásszerű növekedésével egyre nagyobb tömegek jelentek meg, és az emberek számára, a mi számunkra egyre tapasztalhatóbb a tömegélmény. A tömegélmény, amely gyakran odáig vezet, hogy egy-egy nagyvárosban az ember tömeglénnyé válik. Mit is jelent ez? Azt jelenti a tömeglét, hogy már nem tudatosan cselekszik az ember. Már nem gondolkodik, nem analizálja, nem elemzi a valóságot, hanem legmélyebb ösztöneinek, vágyainak, tudatosan talán meg nem magyarázható belső érzéseinek engedelmeskedik. A tömeglét primitív szintjére süllyed. Bensőjében a tudatos én szerepét a tudattalan veszi át, amelynek a legfontosabb motívuma talán az, a legfontosabb ösztön, hogy mivel tömje meg az ember a hasát. Hogyan tartsa fenn az életét, a fizikai életét, a testi életét. És meg lehet, hogy Isten úgy alkotta meg ezt a teremtett világot, hogy az állatokban ez nagyon jól működik. Tudjuk jól, hogy ők az ösztöneik alapján élnek. Isten akarata az ösztön az állatban, azonban nekünk, embereknek semmiképpen nem az ösztönök mentén kell szerveznünk az életünket. Bármennyire is próbálnak egyesek rájátszani az emberi ösztönökre, alantas vágyakra. Nem emellett kell megszerveznünk a mi életünket, nem csak az ösztöneink mentén. A belső özönvíz az, amikor elönti az embert, egy közösséget, ez a primitív állati lét. Amikor csak az ösztöneinek engedelmeskedik, csak egy prioritás, egy elsődleges dolog van, hogy a testemnek jó legyen. A többi majd kialakul, gondolják sokan. Amikor azt látjuk, hogy az étel, az ital, a faj fenntartás ösztöne kulminál, egyre inkább ez az, ami elterjedt, amikor ezt látjuk a Jézust elítélő tömegben és a mai társadalomban is, akkor gyakran feltör belőlünk kiáltás, Goethének a felkiáltása, több fényt, ami az emberi elmét bevilágítja, ami rádöbbenti arra, hogy igen, gondolkodnunk kell, nem csak automatikusan engedelmeskedni a tömeg elvnek, azoknak, akik terelik a tömeget. Igen, több fény kellene, de korunkra inkább jellemző Pilinszky Jánosnak a kifejezése, az ő sorai egy versében azt írja, riadt vagyok, mint egy vadállat. Mert a belső özönvizet szenvedő élet egyik jellemzője, legfontosabb tulajdonsága a félelem. Félelem, mert nincs Istenem. Félelem, mert csak bálvány van, és a bálványban nem lehet bízni, csak félni tőle és rettegni, hogy mikor fog túlvilági pusztító erejével lesújtani rám. Ezt a képet, ezt a megrettent emberi létnek a képét mutatják tanítványok, az ő csapatuk. Félelmük olyan nagy volt, hogy még kiáltozni is kezdenek. Rettegve kiáltoznak éjszaka a tenger közepén. Elég reménytelen ez a helyzet. Azonban Jézus csodálatos módon odaérkezik. Nem számítanak rá. Nincs emberi megoldás, ahogy énekeltük az ige hirdetés előtti énekben. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Ezt élték át a tanítványok, és Jézus megjelenik. Onnan jelenik meg, ahonnan nem várták, és úgy jelenik meg, ahogy nem is számították rá. És próbálja szavával, jelenlétével megnyugtatni őket. A tanítványok, bár csoda történik ismét, nem értik meg az eseményeket. Bambán csodálkoznak. Márk evangélista itt is megjegyzi, hogy a szívük kemény maradt. Mennyire gyarló az ember. Megjelenik az Úr, segíteni akar, csodával bizonyítja a hatalmát. Az ember azt mondja, hát én ezt nem értem, inkább nem is foglalkozom vele. Történnek csodás életmegváltozások a vallásos emberek életében, és sokan azt mondják, hogy hát inkább nem is figyelek oda rá. Ez történt a tanítványokkal is. De Jézus mégis megtette, hogy emlékezzenek rá később. Ha végig gondoljuk a történetet, az elejétől a végéig, a hegytől a tengerig, akkor azt látjuk, hogy az Istennel bensőséges közösségben lévő Jézus lejön a hegyről, és a hajóban lévő zavart lelkű tanítványoknak megbizonyítja, hogy ki is ő, hogy miért jött le Isten közösségét elhagyva a hullámok közé. Hiszen olyan ez a történet, mint maga a karácsony, a testetöltés, a Krisztus esemény szimbóluma. Isten lejön ebbe a világba, lejön a magasságokból, és beszáll, ami rozog a bárkánkba, ebbe az ingatag életbe, amely annyira esendő és annyira töredékes. Beszáll a félelemmel teli, bűnös, ösztön és énközpontú ember hajójába. Hogyan lehet ezt a Jézus befogadni? Hogyan lehet a tengeren járó és azon uralkodó Jézus valóság a mi számunkra? Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljunk, egy kicsit vizsgálódnunk kell. Persze nem kifelé, hanem befelé. Önmagunkat kell megvizsgálnunk, saját életünket. Mi az, ami fenyegeti a mi életünk hajóját elsüllyedéssel? Mely vétkek, bűnök, rossz szokások, lelki életünk visszásságai, életünk nyomorúságai, amelyek talán tőlünk függetlenül jöttek létre, hogy ezeket megtaláljuk, hogyha belemerünk nézni abba a tükörbe, amelyet Jézus mutat, el tudjuk ismerni esendő voltunkat, segítségre szoruló életünk állapotát, akkor valóban tud nekünk segíteni Jézus. Akkor fel tudjuk őt ismerni, és be tudjuk látni, hogy csak ő a megváltó. Csak ő képes megmenteni bennünket a földi bajoktól. Milyen nehéz az önkritika. Milyen nehéz erre az útra rálépni. Milyen nehéz saját magamat megítélni. És gyakran mennyire nem reális, valósághű ez az ítélet. Ezért kell az ő tükrébe nézzünk, hogy meglássuk igazi önmagunkat. Ő beszáll a mi hajónkba is, és olyan csodát tesz az életünkbe, amit előtte remélni sem mertünk volna. Ahogy a Máté evangéliumbeli vizenjárás története elmondja, a tanítványok vezérét, Pétert megtanítja járni a tengeren. És ebbe is nem az a lényeg, hogy milyen csodálatos dolog történt, hanem egy kicsit lássunk mögéje az eseményeknek, és lássuk meg azt, hogy amit Jézus tesz, ahogy a nő az egész lényével uralkodik a pusztító hullámokon, így követhetjük őt, és megtanít bennünket. És a péteri vizenjárás története azt is elmondja nekünk, hogy hát azért az ember uralkodása azért még nem olyan tökéletes a víz felett, hiszen Péter, amint egy szélre odafigyel, el kell süllyedni. De Jézus a kezét nyújtja, és megfogja, és kiemeli. Igen, uralkodni kell. Isten képűségünknek egy nagyon fontos része az uralkodás képessége. És persze, amikor kimondjuk ezt a szót, hogy uralkodni, akkor egyből arra gondolunk, hogy uralkodni a másikon. De a legfontosabb az önuralom. a helyzet, amikor rájövünk arra, hogy nem az a jó, és nem az a boldog és előre vívő dolog, hogyha a másik emberre ki tudjuk terjeszteni a hatalmunkat, befolyásolni tudjuk, manipulálni, hanem az igazi nagy dolog az, amikor önmagunkon tudunk uralkodni. Önmagunkat tudjuk kordában tartani, önmagunkat tudjuk figyelni, és valóban uralkodni azokon a belső özönvizeken, amelyek pusztítással fenyegetnek bennünket. Ez a nagy dolog, és erre tanít Jézus. És segít ebben. Segít először azzal, hogy jár a vizen. Csodálatos dolog mindez, hogy ő uralkodik mind a pusztai ősellenségen, amikor a pusztai megkísértéskor bizonyítja isteni hatalmát, és a vizenjáráskor szimbolikusan a másik izraeli ősellenség felett a tengeren. A Zsoltár szavai teljesednek, és minden bizonnyal a mi életünkben is ez hullámokat kell verjen, és teljesedniük kell. Ülj a jobb kezem felől, mondja a Zsoltáros által Isten, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Hatalmat, pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról, uralkodj ellenségeid között. Ez az Úr segít uralkodni nekünk is. Ő segít bárkát építeni belső özönvízünk ellen, hitünket állandóan élezgetve megmutatja, hogy a lehetetlennek tűnő helyzetekben is van megoldás. Jézus a szabadító, a megoldások embere, és minket is azzá tehet. Benne nem kell görcsösen félni a mindennapos gondoktól, problémáktól. Eret is tanít a mai ige. És azt sem szabad elfelejtenünk, ha mégis hagyjuk, hogy figyelmünk csak a gondokra terelődjön, akkor ő nem engedi, hogy belefulladjunk a bajok tömegébe. Amikor a külső és belső válság egyre inkább teret hódít, amikor a józan ember félelemmel kiállt, hogy mi lesz ebből, akkor hozzánk is szól a jézusi biztatás. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Így bízzuk, megváltó, megmentő Urunkra magunkat ezen a mai délelőttön. Lépjünk ki életünk megszokott, rettegésekkel teli, félelmekkel övezett kereteiből, és járjunk a vizen, rátekintve és benne bízva. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy tetszett neked, hogy a megváltás munkáját Jézus által elvégezt. Köszönjük, hogy alászálltál a magasságból, és beszálltál a mi életünk hajójába. Hálát adunk ezért, de gyakran olyanok vagyunk, mint a tanítványok. Kemény még a szívünk. Csodákat, szabadításokat, mennyei nyugalmat tapasztalunk, és mégis másnap, vagy talán egy-két óra múlva ismét rettegünk és félünk, és gondjaink terhe alatt oskadozunk. Urunk Jézus Krisztus, szabadíts meg bennünket. Szabadíts meg félelmeinktől, bálványainktól, önhittségünktől, gyengeségünktől. Adj olyan követést a mi életünkbe, hogy a te nyomdokaidba járva valóban járjunk a bennünket fenyegető bűnök felett, uralkodva azokon a te szent lelked ereje által. Így erősíts meg bennünket. Így áld meg közösségeinket, családjainkat, szeretteinket. Így áld meg, kérünk, gyülekezetünket, add, hogy ne a félelem lelke, ne a szolgaság lelke vezessen. Nem vegyük észre, hogy általad fiak, leányok és gyermekek vagyunk. A mennyei atya gyermekei. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.